folytatjuk a krízisek és pofonokat. Bátki Anna klinikai szakpszichológus, pár és családterapeuta a vendégem, és eddigiekben arról beszéltünk, hogy mikor jön el az a helyzet, amikor egy pár, vagy akár egy család úgy érzi, hogy az elakadásukkal, problémájukkal segítségért pszichológushoz fordulnak. De elhangzott az előbbiekben, ahogy azt mondtad, hogy kóterápiával vagy partnerrel együtt szoktál ilyen helyzeteket vizsgálni, megoldani?
Hát vinni.
Vinni. Maradjunk abban, hogy vinni, az egy egészen biztonságos kifejezés, hogy, és ez az abszolút szerepelt a témáink között, és szeretnélek erre felkérni akkor, hogy mesélj erről, hogy hogyan zajlik az, amikor párban, tehát amikor a terápia is párban zajlik, és milyen esetleges előnyei, hátrányai vannak, hogyha egy valaki visz egy pár terápiát.
Tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy egyhangulag, vagy így összességében jobbnak tartja a szakma és a szakmai ajánlás, hogy családokkal, párokkal mindig koterápiában dolgozni, tehát két terapeutával dolgozunk. Vannak olyan egy-egy módszer, ahol van olyan, hogy egy terapeuta van jelen, illetve abszolút ismerek olyan remek terapeutákat, akik egyedül dolgoznak, és nagyon jól tudnak dolgozni, és nagyon nagy tapasztalattal és önismerettel rendelkeznek, és ez nekik bevált. Szerintem összességében biztos, hogy a képzéseken is így tanítjuk mindig, hogy ha lehet, akkor javasolt a két terapeuta. Tehát a hátrányok azok praktikusak szerintem sok esetben, és hogy én is látom, hogy külföldön főleg nagyon sok olyan esettanulmányt olvasok, vagy szakcikket, ahol egy terapeuta dolgozik párokkal. Szerintem ennek nagyon sokszor praktikusabb okai vannak, hogy sajnos egyszerűen ez egy amúgy is egy költséges műfaj, és hogy nyilván, ha két terapeuta van, akkor az kétszer annyiba kerül, sokkal drágább műfaj, mert két ember.
Tehát akkor alapvetően ez egy ilyesmi korlát, nem pedig szakmai korlát, vagy eljárásbeli előnyök.
Nem, szerintem praktikus, hogy egyszerűen könnyebb időpontot, egy nagyon kevés terapeuta, tehát hogy nagyon-nagyon megnőtt az igény Magyarországon is, nagyon hosszú várólisták vannak, és akkor így adódna, hogy...
És műfajilag ilyenkor négyen ülnek egy térben, vagy mindenki elvonul a sajátjával, vagy hogy történik egy ilyen?
Nem, négyen, tehát hogy a rendelőben is van négy fotel, vagy egy ülőgarnitúra meg két, tehát hogy mi is ketten vagyunk, én egy férfi kollégával dolgozom együtt, szerintem egyébként ez is egy olyan dolog, ami fontos, ez is nagyon nehéz, meg egyszerűen azért, mert ez egy elnőiesedett szakma, tehát egyszerűen kevesebb a férfi pszichológus, vagy terapeuta, mint a női, és ezért van olyan helyzet, amikor, tehát sok olyat ismerek, ahol két nő dolgozik együtt. Szerintem sokkal szerencsésebb, hogyha egy férfi és egy nő terapeuta van jelen, a párok is ezt igazolják vissza.
És van szerepfelosztás köztetek ilyenkor, hogy most ez egy szerencsés eset, férfi partner a koterapeutád, hogy akkor ő mire megy rá, meg te mire mész rá, vagy hogy van ilyen jó rendőr, rossz rendőr, vagy milyen műhelytitok van ilyenben?
Hát meg szoktuk beszélni előtt, tehát minden adott terápiánál, vagy terápiás folyamatban van, hogy azt érezzük, hogy igen, valahogy ő hozzá könnyebben kapcsolódik. Pont a férj, vagy a feleség. Egyébként mi dolgozunk az egy külön, hogyha majd belemehetünk abba, mert izgalmas, mi szoktunk azonos nemű párokkal dolgozni, ahol egyébként ez föl szokott merülni, ez a kérdés, hogy ott is ez a férfi-nő terapeuta felállás.
Akartam kérdezni, de akkor de jó, hogy behoztad, meg is állhatunk itt ennél, mert ugye annyira az beszéltük eddig, hogy egy férfi, egy nő a szerencsés, hogyha ez a felállás, de hát a párok sem feltétlenül így.
Igen, és van is, aki nehezményezte, tehát volt olyan pár
férfiak,
akik engem kerestek akkor meg, és én mondtam, hogy én akkor meg nevezem Haraszti Tamás kollégámmal együtt dolgozom, és akkor az először ezzel voltak ellenérzések, és nagyon jól tematizálni is tudtuk egyébként, hogy ők azt mondták az elején, hogy nekik nagyon elképzelhetetlen, hogy egy heteró férfi hez menjenek, meg hogy megértse őket, tehát ők általában tehát úgy érzik, hogy nőkkel szemben sokkal jobban meg tudnak nyílni, és aztán utól meg a terápia folyamán, meg a végén is abszolút azt mondták, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ilyen transformatív élmény volt, hogy ez volt nekik ilyen első alkalom tulajdonképpen, amikor azt érezték, hogy tudnak ilyen nyíltan, őszintén lenni, meg tudnak ilyen biztonságban érezni magukat egy heteró férfi mellett, és ezt már önmagában egy ilyen terápiás sikernek érezték.
Hát igen, akkor ez egy plusz esemény, vagy mondjam, plusz tudás, amit megszereztek.
Igen, nem, de ez persze jöttek. Nem mindig lehet, tehát hogy ez nagyon nehéz így a párok igényeihez mindig. Mi ebben a felállásban dolgozunk, tehát aki ezt így el tudja fogadni, annak mi egy jó pár vagyunk, és azt tapasztalom egyébként, mondom még egyszer, hogy szerintem egy hetero házaspárnál, vagy párnál, férfinő felállás esetén szerencsés, ha a terapeuták is, mert egyébként azt gondolom, hogyha tudom én, két nő esetében sokszor elmondják férfi paciensek, hogy nagyon kisebbségben érzik, tehát úgy érzik, hogy ott ülnek három nővel együtt, ez vagy így van, vagy nem, de ők azt érzik, hogy úgyis a feleséget jobban fogják megérteni, vagy pont, hogy vagy ő pont attól tart, lehet, hogy nem így van, de az már épp elég nehéz, ha ő úgy érzi, hogy ő eleve itt kisebbségben van, senki se érti a férfi szempontot, biztos fordítva is így lenne.
Ha lenne ennyi fiú pszichológus, igen, és lehetnének nem, többségben, igen. De akkor ez egyenlőre nem reális. Pont odaérkeztünk, amiről szerettelek volna kérdezni, ez a részrehajlás kérdés. Ugye beszéltünk arról, hogy nem azért van ott a pszichológus, hogy igazságot tegyen, nem azért, hogy az önigazolást támogassa. Másfelől ez is mindig, vagy gyakran felmerül problémaként, hogy valakivel szimpatizál az ember. Valakinek a narratívája meggyőzőbb. Tehát, hogy el lehet ettől vonatkoztatni, vagy van-e ténylegesen ilyen veszély, hogy egy pár terápiában részrehajlás van, akár ki nem mondva. Sőt, hát inkább ki nem mondva, gondolom.
Hát szerintem biztos, hogy van ilyen, ez hiba. Tehát, hogy ennek nem kéne, hogy így legyen, ennek sokféle eszköz van ennek a kivédésére. Az egyik nagyon fontos eszköz, hogy mindenkinek, aki klinikai pszichológus vagy terapeutává válik, annak egy nagyon hosszú képzésben és önismereti folyamatban kell részt venni, és pont ez a fajta önismeret nagyon segít abban, hogy rá tudjunk arra látni, hogy ránk hogyan hatnak a pacienseink, a klienseink, tehát hogy mi az, amitől nekem esetleg, ha érzem is, detektálom magamon, tehát én egy ilyen nagyon kettős tudattal vagyok jelen mindig terapeutaként egy folyamatban, tehát egyszerre nagyon nagy figyelemmel vagyok a kliensek fele, a páciensek fele, de mindig, nem csak én, minden terapeutának nagyon erősen kell figyelni a saját érzéseit, tehát egy ilyen monitorozni magunkat, és érezni azt, hogy mit vált ki belőlem ez a páciens, hogyan érzek én vele kapcsolatban, esetleg én is azt érzem, hogy dominálni akar engem, vagy én is azt érzem, hogy jaj, hát ilyen annyira szimpatikus, hát én tulajdonképpen így nagyon jó, őt nagy, milyen jó fejnek tartom, és milyen sármosnak tartom.
Vagy mi baja van ennek a nőnek?
És igen, hát ez egy ilyen, és akkor ezeket nagyon fontos felismerni és átgondolni, hogy bennem ő mit vált ki, és akkor erről ezért mondom, hogy fontos ez a fajta önismeret, vagy esetleg szupervízió, hogy ezeket felismerjük magunkban, ezeket a mi érzéseinket, hogy mi mitől vonódunk be jobban, miért hat ránk az egyikük jobban, mint a másik, és ez nagyon fontos tudatosítani. Tehát ez az egyik rész az önismeret, a másik pedig a képzésünk, ami során ebben szerzünk mi tapasztalatot, és erre figyelünk nagyon tudatosan, erre az egyenlő távolságtartásra, hogy azt valóban nagyon komolyan átélni, és komolyan venni, hogy itt nekünk az ő dinamikájukat kell megérteni, és hogyha az egyáltalán nem segít, ha az egyiket jobb fejnek tartom, mint a másikat, vagy szimpatikusabbnak, mert mégis abból indul ki, hogy amivel itt vannak, ami az ő nehézségük, bajuk, azt valahogy ők együtt csinálják, mind a kettőjüknek szerepe és felelőssége van benne, együtt hozzák létre ezt a folyamatot, vagy ezt az élethelyzetet. Együtt főzik, igen, és az egyik se erősebb ebben, mint a másik, nagyon kevés kivételtől eltekintve. Alapvetően azt gondoljuk, hogy mindenféle ilyen helyzetből valamiért egymást választották, kiválasztották, tehát ha másért nem, akkor ő valamiért őt választotta, akkor azt értjük meg, hogy miért őt választotta, miért van ezekben a helyzetekben, hogyan generálják folyton ezeket a helyzeteket újra és újra.
De hát nyilván találkozik az ember számtalan olyan párkapcsolattal, ahol a két fél mondjuk egyáltalán nem tekinthető egyenrangúnak, mert az egyik elnyomja a másikat, vagy nem engedi ki teljesedni, vagy hát sokféle módon lehet nem egyenrangú egy párkapcsolat. Ilyenkor külső szemmel, ha az ember ott ül, és ő a pszichológusok, akkor nem próbál meg egyenlíteni, vagy rámutatni erre, vagy mi a feladata ezzel, mert hiszen számodra összeáll, hogy ez nagyon gáz. Most leegyszerűsítem.
Aha, igen, ezt azért igyekszünk, ezt a ez nagyon gáz, vagy ezt elkerül. Tehát, hogy megint arról van szó, hogy ilyenkor így meg akarjuk érteni, hogy miért jött ez létre, és hogyan történik ez meg, hogy az egyik mindig dominál, a másik meg ennek alá megy. Mi az akár az egyéni élettörténetükből, amit ezzel kapcsolatban hoznak. Tehát vannak olyan helyzetek, amit mondtam, ahol egyértelmű azért, hogy a pár egyik tagjának nagyobb felelőssége van, mint a másik. Ez valóban bizonyos esetekben a kapcsolaton belüli erőszak vagy bántalmazás mindenképpen egy ilyen, és ott sokszor át is kell gondolni, hogy egyáltalán van-e helye a párterápiának, tehát sokan azt is gondolják, hogy bántalmazó kapcsolatban nem lehet párterápiát csinálni.
Ott egyénit kell.
Mert hogy ott, vagy valamilyen más eszközökhez folyamodni, mert hogy bizonyos értelemben ez, tehát hogy nem is tud az egyik őszinte lenni, esetleg nem is mondja el a terápián, ami történik, mert fél a retorziótól, tehát tulajdonképpen lehetetlen így dolgozni. De mondjuk én a megcsalásokat is egy olyan helyzetnek tartom, ahol fontos, nem arról van szó, hogy az egyikre azt mondjuk, hogy na ő a rossz, ő a hibás, vezekelnie kell, a másik meg a szegény áldozat, de azt gondoljuk, hogy az egyiküknek mindenképpen abban, ami történt, nagyobb felelősséget kell vállalnia, és ez fontos is ezt valahogy így kimondani, vagy elérni, hogy bár a hely kimondatni, és hogy igen, tehát hogy bár azt gondoljuk, hogy akkor is közös a fel, tehát meg kell érteni, hogy hogyan jutottak el ide, mi történt, mi előzte ezt meg, hogyan alakult ez a helyzet így, ahogy alakult, de mégis azt gondoljuk, hogy annak, aki aktívan tett valami olyat, annak nagyobb, tehát a döntés az nála volt ebben. Olyan van, hogy akár egy ilyen terápiás eszköz is, ezt úgy is hívják, hogy ilyen stratégiai melléállás, tehát, hogy amikor úgy gondoljuk akár egy terápiás folyamatban, hogy valakinek kevesebb hangja van, nehezen beszél, akkor az ő hangját felerősíteni, és akár nyomatékot adni neki a terápiás alkalmakkor, úgy kérdezni, azt mondani, tehát erre...
Tehát akkor ez nem részlehajlás, hanem egy ilyen funkcionális elem. Nagyon
nem,
érdekes.
Ez egy teljesen tudatos dolog volt, erre tudok mondani egy olyan példát, még régen ez egy családterápia volt egyébként, ahol az egyik család, három lány volt a családban, és az egyiküknek volt evészavara, és akkor bejött a család, és már úgy is ültek le, hogy az apuka, tulajdonképpen ő mondta, hogy ő tulajdonképpen csak elhozta őket, és úgy hátrébb is ült, hogy ő akkor itt beül ide hátra, és akkor ha így a feleség rögtön, a gyerekek anya rögtön elkezdte mondani, hogy mi, hogy volt, és akkor itt egy kifejezetten tudatosan azt mondtam, hogy akkor most az apukát szeretném megkérdezni, hogy mégiscsak a gyerekek apja, hogy ő mit gondol, és akkor így mondta, hogy hát a felesége sokkal jobban emlékszik a régi, ezeket az anamnézis, hogy mikor szül, meg hogyan, hogy akkor ő majd elmondja, sokkal jobban el tudja mondani, és én meg többször hangsúlyoztam, hogy én nagyon kíváncsi vagyok az ön véleményére, hát maga egy nagyon fontos szereplő a lányok életében biztos, és aztán egyébként végül így felbátorodott és mondott, és még a feleség maga is mondta aztán, hogy ő nagyon meglepődött, hogy nem gondolta volna, hogy a férje egyáltalán tudja, hogy hány grammal és mikor született és hol, de hogy nagyon sok mindent tudott, és azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon tudatos dolog volt a részemről, hogy én őt szólítottam meg először, és tulajdonképpen így kicsit így felemeltem, meg kértem is, hogy üljön oda, nagyon fontos az ő véleménye, és egyébként látszott, hogy ugye a lányok is egy kicsit úgy csodálkoztak, hogy hát itt apa is így meg van kérdezve, és most nem azt mondom, hogy ez már tulajdonképpen a kérdezéssel is, ez egyfajta ilyen intervenció volt, hogy egy üzenet a család fele, hogy ő is egy nagyon fontos, ő nem csak egy sofőr, aki elhozta őket, meg majd hazaviszi, meg szállítja őket a különböző orvosokhoz, meg egészségügyi helyekre, hanem egy fontos tekintély a családban, és valahogy
és direkt
így ki is hangsúlyoztam, hogy hát akkor a család, tudom, hogy valahogy mondtam is, hogy hát akkor először erről a családfőt kérdezném, és úgy nem is értettem, hogy kiről beszélek, de azt hiszem, hogy ez ott fontos.
Nemrégiben készültem erre a beszélgetésre, beszélgettem egy ismerősömmel, akik szeretnének párterápiára járni, nem találnak, nem tudom, szóval, nem, vagy várólistán vannak, mindegy, de kérdeztem, hogy egyébként, amikor ezen gondolkoztak, akkor nekik milyen szempontjaik vannak, voltak, hogy kihez, nem kihez, hanem hogy milyen típusú terapeutához mennének. És akkor feljöttek ilyen szempontok, és erre vagyok kíváncsi, erről mi a véleményed, hogy hát azt mondja, legyen kémia, ugye ezt nagyon sokszor szoktuk mondani, de azt mondta, hogy a kora sem mindegy, hogy körülbelül azonos korút szerettek volna magukkal, olyan hátterűt, mint amilyen ők, mert hogy az is fontos szerinte, tehát hogy miket lehet vizsgálni, miket érdemes vizsgálni, és mi az, ami mondjuk ilyen túllövés, vagy feleslegesebben.
Egy szempontból nagyon fontos, hogy a pár biztonságban érezze magát, vagy úgy érezze magát, hogy jó, ez egy nagyon izgalmas szakmai vita, sokszor pszichológusok között is, hogy ezekben mennyiben kell akár egyéni terápia kapcsán, akár párterápia kapcsán így tulajdonképpen kiszolgálni a kliens igényeit, hogy van, aki vallásos pszichológushoz szeretne járni, vagy nem tudom én, baloldali pszichológushoz,
hát, vagy, azt mondja, nincs is gyereke,
vagy olyanhoz,
miről beszél,
akinek nincsen gyereke, vagy akinek sok gyereke van, vagy aki olyan, aki ez elvált, ő nem akar menni. Tehát, hogy ezek nagyon
neki se sikerült, akkor mit mesél?
Izgalmas szakmai kérdések, hogy ezek tulajdonképpen, és ez így nem tudom, hogy ebbe így érdemes-e belemenni, ez az áttétel, meg a pszichológussal kapcsolatos fantáziáknak.
Menjünk, tudod, mit, ha már feldobtad a labdát, ezt a kettőt még üssük le, aztán majd átmenjünk
jó,
a podcast felületre.
Jó, de még akkor arra válaszom, még a párterápiás részére vonatkoznék, vagy visszautalnék, tehát a párterápia kapcsán azt gondolom, hogy annyiból szerencsésebb, hogy talán egy picit kevesebb jelentősége van a terapeuta személyének, mint egy egyéni terápiás folyamatban. Tehát egy egyéni terápiás folyamatban a kliens és a terapeuta közötti kapcsolat, amiben nagyon sok szinten elemezhető, de ez az áttétel, a vele kapcsolatos érzések, a kapcsolattal kapcsolatos különböző fantáziák nagyon fontosak, és tulajdonképpen a gyógyítás, tehát maga ez a terápiás kapcsolat az, ami gyógyít. A párterápiákban a talán azt mondhatom, hogy a terapeuta személye olyan értelemben kevésbé fontos, hogy itt mi abban hiszünk, hogy a párkapcsolat lesz az, ami gyógyító, tehát, hogy itt nem mi gyógyítunk, hanem tulajdonképpen facilitáljuk azt, hogy a pár tagjai egymást tudják, majd egymásnak tudjanak olyan gyógyító mintákat, vagy jó mintákat adni, tehát mi ők, tehát hogy nem annyira mi vagyunk ebbe a folyamatba benne, hanem tulajdonképpen abban segítünk, hogy ők tudjanak egymásnak biztonságot adni, ők tudjanak a másiknak ott lenni, ők értsék, hogy amikor ő segítséget kér, vagy kétségbe esett, akkor hogyan tudják megnyugtatni egymást, tehát, hogy ebben...
Ők maradnak ott egymásnak,
tehát
meg
igen,
ők mennek haza.
Ők vannak egymásnak, és mi nekünk az a célunk, hogy szoktuk mondani, hogy akkor dolgozunk jól, ha ránk nagyon kevés ideig van szükség, vagy minél rövidebb ideig van ránk szükség. Tehát tulajdonképpen őket tesszük egymás terapeutájává bizonyos ilyen helyzetekben.
Ez annyira jó végszó volt, hogy majd a podcast felületen beszélünk még a áttételről, meg a pszichológussal kapcsolatos fantáziálásról, de itt most elköszönünk a rádióhallgatóktól. Bátki Anna klinikai szakpszichológus, pár és családterapeuta volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Bátki Annával, tehát akit mélyebben érdekel a párterápia, vagy akár most picit az egyéniről is fogunk beszélni, az jöjjön át velünk a podcast felületre, de itt és most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.